A reziliens ember is átmegy ugyanúgy nehézségeken, szomorúságon, mert az emberi élet az ilyen. És én akkor vagyok reziliens, ha nem gondolom azt, hogy az élet engem diszkriminál, ha megélem a rossz élményeket és a nehéz érzéseket, hanem ezt tudomásul veszem, hogy a teljes élet tele van gyönyörű szép pillanatokkal, de ahhoz, hogy megéljem az egésznek a tetejét, ahhoz nyilván lesznek hullámvölgyek, és megélem a lefele tartó szakaszt is.
Szép jó estét kívánunk, és köszöntjük a megjelenteket, köszönjük, előre szaladtam, köszönjük, hogy itt vannak, illetve itt vagytok, hogyha nem bánjátok, ez ilyen hibrid formájú tegezés, magázós beszélgetés lesz, ugyanis általában ugye az Ésbolgan Éltek podcastben mi tegeződni szoktunk, viszont amikor élő közönség van, akkor ilyen hol magázunk, hol tegezünk, ahogy éppen sikerül. Mi biztosan, hogy hárman tegeződni fogunk, annál is inkább, mert hogy nem ez az első alkalom, hogy az Ésbolgan Éltek egy ilyen hármas fogadta le a földben, általában ugye párban szoktuk vezetni ezt a műsor, dr. Kádár Anna Máriával, aki ismét itt van velünk.
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm én is a jelenlevőket.
És az első évad egyik első vendége volt a műsornak, és nagyon örülünk, hogy most személyesen is van, és elfogadta a meghívásunkat. Ő pedig Algaui Heszna, bár nem kell őt bemutatnunk, író, újságíró, reziliencia tréner. Igaz? Most ez nagyon-nagyon fontos minőség lesz. Köszönjük, Heszna, hogy eljöttél. Én pedig Vörös István vagyok, és én vagyok az állandó kérdezője ennek a műsornak. Köszönöm. Vágjunk is a közepébe, mert hogy rengeteg dolog van, amit a mai témánkkal kapcsolatban érdemes átbeszélni. Én ki is találtam, hogy megkérdezem rögtön a legelején, mert hogy stresszkezelés, ugye így hirdettük, stresszkezelése, illetve reziliencia, ezek kapcsolata. Én még a félelemhez egy kicsit majd visszacsatolnék ennek kapcsán, de hogyha gyorsan valaki fölteszi a kezét, aki azt mondja, hogy ő soha nem stresszel, és nem stresszes az élete, van egy ilyen? Mert akartam mondani, akkor mi átülünk rögtön a túloldalra, és meghallgatjuk, hogy hogy csinálja. Mert hogy sajnos valóban mi egy stresszelő nemzedék, vagy stresszelő generáció vagyunk, erről legutóbb Steigerwald Krisztiánnal beszélgettünk, ez a reklámhelye a múlt héten jelen meg az adást, meg lehet hallgatni az Ésboldogan Éltek felületein, hogy mi azért egy stressznek elég erőteljesen kitett generáció vagyunk, hogy mit is jelent a stressz, milyen összefüggésbe hozható ez a rezilienciával, mit jelent a rezilencia, erről mindjárt több, de hogyha már itt van velünk Heszna, én visszahallgattam a legutóbbi beszélgetésünket, és volt egy kapcsolódó gondolat, ami szerintem nagyon szépen ráímel arra, amivel ma foglalkozni fogunk, és talán érdemes is lenne innen fölvezetni, amit mindig fölvételkor el szoktam mondani, és most itt élőben mindenki látja, hogy nem fogom megtenni, hogy a műsor felvételét a Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta. Ezt az első 5 percben el kell mondanom, és mindig az Anna mondja, hogy ne felejtsem el, mert el szoktam felejteni, hogy ezt most elmondtam oda a fölvételnek. Tehát, amikor legutóbb Heszna a vendégünk volt, akkor ugye a félelemről fél bátran hívószóval beszélgettünk, és csak hogy pontosan idézzem, azt mondtad ebben az adásban, hogy megengedted magadnak, hogy félj, mert hogy egy katalizáló energiaforrás tudott lenni a félelem, ami hozzásegített ahhoz, hogy átlépj a határaidon. Ehhez viszont észre kell venni, és meg kell engedni, hogy féljünk. Nekem ez egy picit rárémelt a stresszre, amivel most foglalkozni fogunk, a félelem, mert a stressztől meg alapvetően félünk, nem? Mindkettőtöktől kérdezném, hogy hogy kapcsolnátok ez a gondolathoz.
Hát először is örülök, hogy itt lehetek. Mindenkinek szép estét kívánok, köszönöm az újabb meghívást, és igen, ezek azért mind összefűtnek, és nagyon sokszor szinonimoként hivatkoznak ezekre a szavakra, de alapvetően azért más jelenségről van szó. Én azt gondolom, hogy talán a fiziológiáját érdemes kiemelni ennek, mert azért szeretek a félelemről egyfajta pozitív hajtóerőként beszélni, mert van egy olyan fiziológiai vonzata annak, amikor gyakorlatilag az agyunk valamilyen fenyegetettséget érzékel, és elindul ez a Cannon-féle vészreakció, adrenalin, kortizol termeléssel, aminek van egy olyan hozadéka, amitől egyébként megijedünk, amikor mondjuk elkezdjük érezni a félelem szimptomáit, elkezd picit remegni a lábunk, izzadni a tenyerünk, hevesebben lüktetni, verni a szívünk, és általában ugye mi kapcsol be, valószínűleg jó mélyen belénk kódolva egészen pici gyerekkortól, hogy úristen, félek, ezt hogy tudom lekapcsolni, ez nagyon gáz. Észreveszik, gyávának tartanak, mit fognak rólam gondolni. És nem akarok ebbe belemenni, mert erről lehetne 8 órát beszélgetni, hogy vajon miért csináljuk ezt magunkkal, a gyerekeinkkel, és hogy ez milyen hosszú távú hatással bír, amikor valaki már egészen pici korban megéli azt a fajta szégyenérzetet, amit mondjuk egy félelemmel teli helyzet hoz, és hogyan szégyenítik meg ilyenkor gyakran a gyerekeket, ami által legközelebb, amikor félelmi helyzetet és fenyegetettséget él át, bekapcsol ez az élmény, és még inkább egy heves reakciót fog eredményezni. És ilyenkor sajnos ez a fajta Cannon-féle vészreakció nem emeli a teljesítményt, hanem földbe döngöli az embert, hiszen megpróbáljuk lekapcsolni. Ez nyilván nem így megy, hogy le tudjuk kapcsolni a félelmet, vagy az azzal járó fiziológiai reakciót, és akkor ezáltal még inkább bele tudunk pörögni ebbe az egész állapotba. És ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy szerintem ezt meg tudjuk tanulni, jól kezelni, akár felnőtt korban is, csak ez nagyon sok tudatosság, meg gyakorlás kell. És gyakorlatilag itt jön a képbe a stressz is, mert gyakorlatilag, amikor a stressz fiziológiájáról beszélünk, hasonló fiziológiai folyamatokról beszélünk, itt mindig a mérték az, ami nagyon fontos, hogy ugye a stressznek is van két fajtája, erről Anna Mara is szerintem már sokat beszélt a podcastben, ugye, és ezt gyakran a pszichológusok magyarázzák el először azoknak az embereknek, akik elmennek mondjuk egy terápiára, hogy nagyon fontos szétválasztani a stressznek a pozitív hatását és a pozitív stresszt a negatív stresszről. És gyakorlatilag vissza tudunk oda kanyarodni, amiről az előbb beszéltem, hogy a pozitív hatása tud egyfajta hajtóerőként, egyfajta olyan löketként hasznosulni, amikor át tudjuk lépni a saját határainkat, mert ilyenkor a helyzetmegoldás lép életbe. Agyunknak azok a részei aktiválódnak, amik ugye ösztönösen át akarnak minket holdponton lendíteni, és a fizikai és a mentális kapacitásunkon felül tudunk teljesíteni, hogy életben maradjunk, helyzetet oldjunk meg.
Ha jól emlékszem, akkor erre hozta Anna példának egyszer a sportolókat, a pozitív stressz, hogy ad egy olyan lökést, hogy akár önmagán túl, erőn felül képes teljesíteni a sportoló. A negatív hatásnak pedig a vizsgadrukkot emlegettett, amikor a vizsgadruk annyira be tud állni, hogy mindent, ami a fejemben van, lehúz.
Itt át is adom akkor a szót Anna Marina.
Igen, a vizsgadruknál nagyon érdekes, hogy ez a fordított U alakú görbe működik, hogyha motiválatlan vagyok, és nincs semmi stressz, akkor igazából közömbösen ott vagyok, és hát lesz, ami lesz, ha elvágnak. Elvágnak, ha jól sikerül. Ugye a másik véglete az, amikor tényleg egy ilyen debilizáló hatása van a szorongásnak, a stressznek, és ez a központi rész az, amikor ki tudom hozni magamból a maximumot. Tehát ott van bennem a félelem, a szorongás, de hogy ugyanúgy, mint a mesehős, hogy farkasszemet merek nézni a saját félelmeimmel, ez az egy életem, egy halálom, én bizony megpróbálom. És szerintem ez a saját életünkre is érvényes, hiszen ugyanúgy Heszna is mondja, ezt gyerekként tanuljuk meg, hogy egyáltalán validálták, érvényesítették-e az érzéseinket. Hányszor halljuk ezt a mondatot, hogy nem kell félni, vagy ne félj, uh-huh, vagy ne légyjáva. Viszont hogy nem az a bátor ember, aki nem fél, hanem aki megéli ezt a félelem érzést, de ez nem fogja meggátolni abban, hogy belemenjen akármilyen kihívásba, helyzetbe, átlépje a saját komfortzónáját. És igen, ebben teljesen egyetértünk Hesznával, hogy ez az egyik legjobb hajtóerő, hiszen az, aki már megtapasztalta ezt az érzést, meg azt az egész bizsergető hatást, és most ezt nem tudjuk egymáshoz hasonlítani, hiszen hány olyan helyzet van, amiben egyik ember fél, másik azt mondja, hogy hát ő nem is érti, hogy mit kellett ő szorongani. Gondolom, én például, hogy tériszonyos vagyok, mindig vannak a bevásárlóközpontokban ilyen üvegfelületek, és akkor a lányom szokta mondani, hogy anya, nyugodtan megfoghatod a kezem. És akkor ezen úgy átmegyünk együtt, hogy nekik ez egyáltalán nem egy félelemkeltő dolog. Viszont nekem, hogy tériszonyom van, ezzel minden egyes alkalommal, hiába döntöm meg kognitívan, hogy ez egy ilyen nagyon kemény üveg, biztos, hogy nem lesz semmi baj, de mégis az agyam úgy értékeli, hogy ez számomra egy veszélyhelyzet. És ebben a szituációban, hogyha én hátat fordítok, és soha nem megyek bele abba, hát ugye most a hős útján beszéltünk a barlangról.
Ezt akartam is kérdezni, hogy annyira szépen rárímel, amit eddig mondtál a hős útja állomásra. Ez itt szintén a reklámhelye, éves tematikája a podcastünknek, egész éven át tartó utazás a hős útja, minden hónapban egyet lépünk, és ez gyakorlatilag egy önismereti utazás. A hetedik állomásán tartunk, Steigerwald Krisztián volt most a vendégünk, legutóbb pedig Almási Kitti. Dióhéjban csak a hallgatóknak, hogy miről is szól a hős útja, és hogy kapcsolódik ez, mert a barlanghoz, ahol most tartunk a hős útján, ez szerintem a félelmek meg a stressz nagyon-nagyon-nagyon szépen rárémel.
Igen, mert hogy nagyon sokszor a kincset pont ott fedezhetjük fel, ahova félünk belépni. Ugye Joseph Campbellnek ez a hős útja, ez egy olyan lényegében kód, amivel azt is mondják, hogy feltörte a történeteknek a titkos kódját, hogy mindannyian a saját életünkben, pont úgy, mint a mesehősök, pont úgy, mint a mítoszok hősei, ugyanazokon a lépéseken megyünk át, ez az elindulástól kezdve, akár a hívás visszautasítása, az ellenségek, a szövetségesek, aztán a barlang, visszatérés a kincsel, az elixirrel, és visszatérünk ugye ahhoz a kezdeti ponthoz, ahol már sokkal többek leszünk, mint ahonnan elindultunk. És ez a barlangról az jut eszembe, lehet, hogy ezt a példát már mondtam, de hogy az egyik kedvencem, hát ugye volt egyszer egy olyan történet, amikor egy nagyon nehéz barlangba kellett bemennünk, egy olyan középvezetői csapattal, ahol hát, hogy mindenki szembenézett a saját félelmeivel, szorongásaival, hiszen köteleken másztunk, falakon csüngtünk, vizeséseken mentünk át, és amikor elérkeztünk a barlang egy szűk nyílásához, akkor a barlangás szólt, hogy itt egyféleképpen lehet átmenni, ha mindenki kipréseli a tüdejéből a levegőt, és úgy, ahogy annak idején centinként megszületett, szépen átmegy ezen a lyukon, és mondta is, hogy ahol a vállad kifér, ott a teljes tested kifér. Tehát, hogy te abban a percben, hogyha bepánikolsz és stresszelsz, ugye így a tüdő kapacitása megnő, és beragadsz oda a lyukba. És akkor el kell lazulni, és relaxálni. Na, hát
mert ez pont az a helyzet, igen. Nem? Amikor mondják a szülészetet, hogy tessék szépen lazítani, kismama, igen. Igen. Ez pont az a helyzet.
És volt velünk egy 1,90 centi magas fiatalember, aki kiszámolta, hogy ez az ő alsó lábszárcsontja sokkal hosszabb, mint a többieké, tehát nem fogja tudni bevenni a kanyart. Na hát az önbeteljesítő jóslatok pont így működnek. Beragadt a lyukba, mint annak idején Mici Mackó, mikor megette azt a sok mézet. Teste egyik fel a lyuk egyik oldalán, a lábai pedig a lyuk másik oldalán, és persze nagyon poénosnak tűnt az elején a szituáció, a csapat egyik fele a feje részénél volt, mi meg a többiek a lába oldalánál álltunk, és hát kb. 35 perc után láttuk, hogy ennek fele sem tréfa, mert hogyha adott időn belül nem jövünk ki a barlangból, akkor beindul a barlangi mentés folyamata, és a barlangban nincs úgy, hogy az egyik fele előre megy, a másik pedig vissza, tehát mindenki ott kell maradjon ebben a szituációban. És hát szerintem a rezilienciára is egy nagyon szép szimbólum, mert mit csinált a barlangász? Elővett egy ilyen hegyes végű kalapácsot, és anélkül, hogy szólt volna valamit, nem ott, ahol az illető szemébe volt ragadva, hanem egy kicsit messzebb elkezdte kopogtatni a falat, kopogtatott, és egy perc után pedig oda szólt, megnagyobbítottam a lyukat, most már átmehetsz, és abban a percben átment. Tehát ez hihetetlen volt látni, megtapasztalni. Hát ugye oda is el fogunk érni, hogy egyáltalán hogyan értékelem, értelmezem azt a helyzetet, ami ott van előttem, és talán már egy idő után, ha reziliensek vagyunk, akkor a saját fejünkbe is tudunk így kopogtatni.
Mert hogy elhangzott a harmadik hívószó, ugye beszéltünk a félelemről, beszéltünk a stresszről, és ugye a reziliens, illetve ugye a reziliencia, ugye ez lenne a kérdésem, hogy akkor ő hogy kapcsolódik rá erre a gondolatfonalra?
A reziliencia végülis ez a rugalmas alkalmazkodó képesség, és hogyha egy ilyen képet szeretnénk keresni hozzá, hogyha fogunk egy gumit, kifeszítjük, elengedjük, és az visszapattan az eredeti állapotába. Természetesen ez nem ilyen gyorsan történik, mert azért nagyon sokszor szeretik ezt így értelmezni, hogy a reziliens ember az olyan, hogy a Kejfel Jancsi leesik, bármi stressz éri, két perc alatt ő már fit, tetrekész, olyan, mint Superman vagy Pokémon, mindent megold, és ez nem így van, hiszen ő maga is félhet, akár úgy érezheti, hogy egyszerűen nem tud ebből a helyzetből kikecmeregni, de utána pont úgy, mint a mesehős, mikor a gebének parazsot ad, szerintem ez történik bennünk is, hogy valahogy aktiválódnak ezek az erőforrások, és így vagy úgy kibogozzuk magunkat abban a helyzetben. Nem szaladunk el, ott vagyunk, helytállunk, farkasszemet nézünk a 24 fejű sárkánnyal is, mert hogy nagyon sokszor, hát ugye, hogyha visszacsatolok, ezek a félelmek, szorongások, a kishitűség, azok a bennünk levő sárkányok. Tehát, hogy nem kívül kell ezeket keresni, hanem ezeket, nagyon sokszor ezeket a belső irracionális gondolatokat, az önbeteljesítő jóslatokat, a tanult tehetetlenséget, ezeket kell legyőzni.
Én is talán két dolgot csatolnék erre, amit mondtál, és nagyon szépen definiáltad, hogy ugye ez a visszapattanás, ugye szokták ezzel a labda hasonlattal is leírni, hogy ugye egy visszapattanunk, mint egy gumilabda, de hogy arról ne feledkezzünk meg, hogy az a gumilabda is rengeteget változik a súrlódás által, ugye az semmi sem szilárd, minden nagyon-nagyon gyorsan mozgó kis részecskék halmaza, és az a súrlódás, az a találkozás a földdel azokat a részecskéket is alapjaiban megváltoztatja. Tehát, hogy mi is változunk minden egyes súrlódás, becsapódás, visszapattanás során, és pont ez a gyönyörű az emberi természetben, hogy ezáltal fejlődünk, ezáltal veszünk észre olyan erőforrásokat magunkban, amiket lehet, hogy nem is tudatosítottunk. Tehát, és minden egyes ilyen élmény erősíti ezt a való képességünket, hogy visszapattanjunk. Pontosan azért, mert sosem leszünk már ugyanazok, mint a súrlódás előtt voltunk. A másik pedig az, hogy nagyon sokszor a rezilienciát az erővel azonosítják, de a reziliencia nem azt jelenti, hogy valaki erős, hanem azt jelenti, hogy megvan a megfelelő eszköztár, hogy a nehézségek minden szakaszán átmenjen, és megélje azt az adekvát érzésekkel együtt, és úgy tudjon visszatérni egyfajta nyugvó középpontba. Mert ami erős, az feszül, az törik. És az erő mutatása az nagyon sokszor az érzések elnyomásával jár, ami ugye sosem jó, mert akkor azok az érzések nem eltűnnek, hanem aknamunkát végeznek. Úgyhogy szerintem ez két olyan dolog, amit úgy érdemes fejben tartani, mert nagyon sokszor úgy képzelik el az emberek a rezilienciát, hogy az ember egy ilyen boldog, kiegyensúlyozott állapotban így oda-vissza pattan a nehézségekről, és éli tovább a kis életét, és közben semmi rossz nem történik, de hogy nem, a reziliens ember is átmegy ugyanúgy nehézségeken, szomorúságon, mert az emberi élet az ilyen. És én akkor vagyok reziliens, ha nem gondolom azt, hogy az élet engem diszkriminál, ha megélem a rossz élményeket és a nehéz érzéseket, hanem ezt tudomásul veszem, hogy a teljes élet tele van gyönyörű szép pillanatokkal, de ahhoz, hogy megéljem az egésznek a tetejét, ahhoz nyilván már csak a fizika törvényszerűsége miatt lesznek hullámvölgyek, és megélem a lefele tartó szakaszt is. És nem kiegyenesíteni akarom ezt a görbét, hanem tudom azt, hogy amikor ott lent vagyok, akkor lesz egy felfelévelő út is, de tudom azt is, amikor fönt vagyok, hogy lesz egy lefelévelő. És nem azt csinálom, amit nagyon sokan választanak, hogy eleve a csalódottságnál inkább letáborozok, mert akkor onnan már úgy sincs lefele, akkor már nagy meglepetés nem érhet. Inkább legyen unalmas, sanyarú életem, és így törődjek bele abba, hogy igen, semmi izgalmas nem történik, de legalább én inkább nem vállalok be egy nagy szerelmet, mert lehet, hogy pofára esek. Vagy inkább nem vállalok be egy izgalmas munkát, mert kiderülhet, hogy mégse vagyok olyan jó benne. Vagy ez ott esetben kiderülhet, hogy hol vannak a határaim, vagy esetleg egyszer kirúgnak, mi lesz akkor. Ugye nagyon sokszor már előre termeljük ezeket a forgatókönyveket, és akkor eleve inkább nem vállaljuk be a jó dolgokat se. És szerintem ezért nagyon fontos az, hogy már gyerekkorban elkezdjük erre edzeni a gyerekeinket, hogy igenis, néha, és van, hogy időnként többször átélünk negatív élményeket, és ez úgy van jó, és lehet szomorúnak lenni.
Azért érdekes, ahogy ezt hallgatom, amit mondtatok, mert amikor én is elkezdtem fölkészülni erre a beszélgetésre, akkor nekem is abszolút a rezilienciáról egy olyan kép volt a fejemben, mint tudjátok, a Super Mario, amikor így megy, és akkor átugrik a tüzes gömbön, és akkor átugrik a, nem tudom, teknősen, és átugrik azon a kis háromszög alakú valaki, meg átugrik a nem tudom hányféle sárkányon, és egyszer csak ott a zászló, és be a várba, és övé a hercegnő. Tehát, hogy nekem így ez esett belőle, még a Super Mario-nak így ment a zenéje is a fejemben. Aztán, amikor elkezdtem utána olvasni, akkor jöttem rá, hogy igen, ez egy ilyen hullámvölgyszerű dolog, illetve a te egyik cikked volt az, ami nagyon szépen rámutatott erre, de mielőtt erről beszélnénk, nézzük meg, hogy a rezilienciáról mit ír a szakirodalom, mert ez is valami gyönyörű. Olyan protektív faktor, amely azon személyiségjellemzőket öleli föl, amelyek elősegítik a veszélyeztetett életkörülmények ellenére történő sikeres alkalmazkodást, enyhíti a stressz negatív hatásait, és lehetővé teszi az adaptív megküzdést a változások ellenére is. Azon gondolkoztam, hogy a definíciónak a kibeszélése kapásból egy óra. Anna, hogy foglalnál ezt dióhéjba nekünk?
Hát az, ami most eszembe jutott, neked ugye a Super Mario, nekem meg az agymanóknak a második része, nem tudom, hogyha valaki látta.
Imádtam.
A bánat nekem is beugrott, amikor a Hesna mondta, hogy inkább neki se állok, inkább el se kezdem. Kiskék bánat, hagyjuk inkább.
Én volt a kedvencem.
Aj, isteni.
És hogy van abban egy olyan rész, amikor ugye Riley most már pubertáskorban van, és hogy az öröm meg a bánat, amikor kézen fogva mennek, hogy amikor, mondja az öröm, hogy amikor én ott vagyok, már te is ott leszel, és ugye talán az, hogy egy gyerek fehér-feketében látja a világot. Vannak rossz érzések, vannak jó érzések, vannak jó szereplők, vannak rossz szereplők, és talán prepubertás kortól kezdjük ezt az egészet integrálni, és megélhetjük akár az ambivalens érzéseket is, mert szerintem egy reziliens ember valahogy ezzel is meg tud birkózni, akár egy párkapcsolatban is, hogy amúgy szeretlek, de időnként nagyon dühös tudok lenni rád, vagy akár csalódást is okozhatsz, mert a másik ember nem feltétlenül az jött az életünkben, mi összes kívánságunkat, meg vágyunkat valóra váltsa. És akár, hogyha végig gondoljuk az életszakaszokat is, hogy hányszor vagyunk úgy, mint a mesékben, hogy egyik szemünk sír, másik nevet, és egy reziliens ember ezt is el tudja viselni. Gondolom, hogy az az egyik legszebb, de ugyanakkor a legszomorúbb pillanat is egy szülőnek az életében, amikor ott áll örömanyaként, meg örömapaként a gyereke háta mögött, és akkor tudja, hogy hát végülis ez egy örömteli élmény, hogy mégiscsak a gyereke megtalálta a szíve választottját, de ő mégiscsak a fél szemével sír, mert tudja, hogy egy hatalmas átalakulás fog történni mindenkinek az életében, és talán az életciklusokban is ezt jelenti a reziliencia, hogy valahogy hátrahagyjuk a régi mintákat, és megteremtjük az újakat, hiszen már serdülőkorban szülőként végig kell gondolni azt, hogy mi fogja betölteni azt az űrt, amit egy gyerek hagy maga mögött, és valahogy nekünk is bíznunk kell abban, hogy ez az átalakulás, ez a formálódás, ez folyamatos az életünkben, és hogy minden egyes életciklusnak meg lesznek a maga örömei, a maga nehézségei, mert hányszor van az, hogy várjuk, hogy na járjanak le a nehéz idők, hogy jöjjenek a könnyebbek, és aztán kiderül, hogy mindenhol ott van, ugyanúgy az öröm is, a szomorúság is, a veszteség is, a nyereség is, és szerintem, tehát, hogy az értelmezésből ez az adaptivitás, ez az alkalmazkodás pont ezt jelenti, hogy már nem akarok, felnőtt emberként már nem akarok megszabadulni a nehéz érzésektől, hanem ezeket megbírom, megtartom, és ide majd vissza fogunk csatolni majd a reziliencia faktorainál, mert pontosan ez, hogy egy szülő egy ilyen mintát tud nyújtani, hogy nem esik kétségbe, vagy hogy a kétségbe is esik, onnan valahogy helyre jön abból az alaphelyzetből, hogy vannak nehézségek, és akkor belemegy, és valahogy csak megoldjuk ezeket a helyzeteket.
Egyébként kérdeztem, mindhárman érintettek vagyunk a dologban. A gyermekvállalás az reziliensebbé tesz bennünket? Tehát akik gyerekeket nevelnek, azok nem azért, mert ők olyan baromi jó emberek, hogy gyereket nevelnek, ezt már nagyon sokszor megbeszéltük, hanem egyszerűen az élethelyzetből fakadóan, hogy miket dob eléjük egy gyerek által az élet, könnyebben válnak reziliensé?
Érdekes, egy interjúban nemrég azt a mondatot találtam mondani, amit aztán címnek választottak, pedig utálom a hatásvadász címeket, de nem volt rá hatásom, hogy szerintem a háborús tudósítás az kutyafüle volt az anyasághoz képest, amikor a rugalmasság igényéről beszélünk. Tehát, hogy szerintem
inkább
annál nagyobb...
Tehát,
hogy tényleg az egy hatalmas nagy tanítólecke, amikor az ember szülővé válik, és tényleg van, hogy percenként kell alkalmazkodni a megváltozott valósághoz, a hirtelen jövő szitukhoz. Szerintem... hogyha a helyén tudjuk kezelni, ez mindenképpen reziliensé teheti az embert, hogyha elfogadjuk azt, hogy sosem fogunk tudni maximálisan, tökéletesen viselkedni, reagálni dolgokra, hanem mindig az adott helyzetben arra kell törekedni, hogy az adott helyzetből hozzuk ki a maximumot, meg a saját megküzdési képességünkből, és akkor se fog az sem mindig sikerülni. És hogyha ez nem jár együtt egy ilyen nagyon kemény, önmarcangolással, mert szerintem ez le is húzhatja az embert. Tehát nem mindenkit tesz szerintem reziliensi önmagában a szülőség. Itt megint a tudatosság fontos, és szerintem azért fontos ez a podcast is, meg hogy önök is most itt vannak. Ezek mind a tudatosságot segítik elő, hogy nem egy robotpilótaként működünk helyzetekben, jönnek az érzések először, általában szomatikusan a testünkben érezzük, hogy valami történik, de már sokszor azt elnyomjuk, hogyha meg mondjuk engedjük, és fel is villan, hogy mit érzünk, és be is tudjuk azonosítani, akkor sem biztos, hogy az a következő lépés, hogy elgondolkozzunk az eredetén, hanem mindjárt ítélkezünk, miért érzem ezt, miért vagyok dühös, miért vagyok szomorú, jaj, miért örülök, majd derűre ború, ugye, jó kis magyar mondások, és rögtön ítélkezünk, hogyha egyre többet foglalkozunk az érzések, és az, hogy hogy éljük meg, és egyre többet foglalkozunk azzal, hogy ítélkezőből megfigyelővé váljunk, észrevegyük, hogyha a testünkben valami jelez, észrevegyük azt, hogy vajon milyen érzés lehet ott, és ezt az érzésnek az eredetét tudjuk megvizsgálni, és nem ítélkezünk magunk vagy mások fölött, akkor tudunk a tudatosságban szépen előre haladni, és szerintem akkor tudnak az ilyen kihívásos helyzetek tényleg inkább rezilienciát erősíteni, és még gyorsan visszacsatolnék arra, amit Anna Mari mondott, mert ez annyira fontos, ez az ambivalencia, hogy mindent jobb meg bal féltekébe, jobbra, balra, fekete-fehérbe akarunk osztani, miközben maga az élet a legnagyobb paradoxon, és nagyon sokszor tényleg nagyon paradox érzéseket élünk meg, főleg egy veszteségélménynél. Ugye főleg olyan emberekkel készítettem interjút az elmúlt években, akik valami nagyon súlyos traumán mentek át, de mégis képesek voltak valami pozitív változást megélni az életükben. Ugye ezt hívják poszttraumás növekedésnek. És ott egy gyászszakértő fogalmazta ezt meg gyönyörűen, hogy a lánya elvesztése után nagyon sok önmunka, önismereti munka és feldolgozás után értette azt meg, hogy ő soha ilyen magányos és elveszett még nem volt, mint hogy elveszítette a lányát, de közben sose tudta ennyire bizonyosan, hogy ki ő maga, mert annyira sokat dolgozott magával és magával a veszteség élménnyel, és olyan sok ember kapcsolódott hozzá ebben az egész folyamatban, hogy közben egyszerre érezte azt is, hogy iszonyúan sok szeretet és kapcsolódás veszi körbe, talán még soha korábban nem érezte ezt, és sokkal jobban tudja, hogy ki ő maga. Tehát, hogy ez az egyedüllétnek a teljesen másik pólusa. És hogy ezt a kettőt egyszerre is érezhetjük, mert hogy az élet maga egy paradoxon, és paradox érzéseket átéltünk, és nem kell mindjárt skatujázni, hogy én most így érzem magam, vagy én most ilyen vagyok, hanem igenis tudatosíthatjuk, hogy ezeket szimultán is meg tudjuk élni.
Ugye az eredeti kérdés az volt, hogy szülőként hogyan éljük meg, vagy illetve reziliensek leszünk-e önmagában a szülőségben.
Segít-e, igen.
Igen, én is teljesen ezt gondolom, hogy ez egy hatalmas kihívás, hiszen nem csak a gyerekünk van ott, hanem ott van a mi belső gyerekünk, és az is folyamatosan kiír, lázad, felháborodik, és szerintem ez egy ilyen dupla munka, egyrészt kifele a gyerekünk fele, másrészt ennek a belső gyereknek a megnyugtatása, az elfogadása, és szerintem hát a dackorszak meg a prepubertáskor, ezek a kemény ilyen sarokpontok, hát például tegnap elkezdtünk éjjel pakolni, ugye vendégeink voltak, és hát éjjel történt ez a pakolás, a gyerekek is már fáradtak voltak, de én közben adtam az utasításokat, hogy akkor mindenki készíts elő ezt, azt, amazt, együtt bepakoljuk, és akkor a lányok, anya, te milyen anya vagy, hogy dolgoztatsz minket? Mondom, mivel a család most együtt megy, akkor ti is részt kell vegyetek ebben a pakolásban, és az én kicsi cuki lányom, a kicsi, mert a nagy az ilyen nagyon kemény és rebellis, ő már kicsi korától fogva, Lilla, de Zsolna ilyen nagyon kedveseket szokott mondani, hogy te vagy a világ legjobb anyukája, meg ilyenek, és akkor azt mondja nekem, hogy tudod, anya, ez még nem a serdülőkor, ez még csak a serdülőkornak a bizonyos jelei. Na mondom, ez igen, a 9 éves gyerek ez így felvilágosít engem, akkor így dühös vagyok rá, de hogy pont ebben szerintem ebben tehát hogy az, hogy őszintén el tudjuk mondani azt, amit gondolunk és hiszünk, és igen, dühösek lehetünk egymásra, és én is lehetek hashtag szaranya, mert hogy ezt is megélem akár bizonyos szituációkban, de már nem ragadunk le ezeknél a kérdéseknél. Jó, oké, lapozzunk, megyünk tovább, hiszen nagyon jól lehet látni ezt az érzelmi hullámvasutat, meg ahogyan viszonyulnak, de hogy mi a magunkban levő gyereket kell egyszer helyre tegyük ahhoz, hogy ilyen nagyon biztosan meg tudjuk tartani akár a gyereknek az érzéseit, és hát ez nem könnyű. Tehát annyi képzésen is, annyi szakirodalommal, sokszor én is érzem, ugye most István is kérdezte tőlem, hogy na, elhangzott az a bizonyos mondat, amikor a királyhágon vagyunk, ugye megint
igen, egy korábbi adásban benne van, tehát azért nyugodtan idézhetjük.
18.45-re érkeztünk be a hotelbe, és akkor nem lehetett se kajálni, se, ugye minden csak úgy, mint a Forma 1-ben, amikor a kerékcsere van, ezt a 880 kilométert gyorsan le kellett tolni, és hát a királyhágon szokott valahogy ez a helyzet csúcsosodni, addig béke van, mindenki rajzolgat, meg úgy dudorászunk, meg isszuk a kávécskát, és egyszer csak a gyerekek összevesznek valamin, az ilyen random dolgokon, és egyszer csak hátraszóltam, és azt mondtam, hogy ha még egyszer valaki megszólal, azt kidobom az autóból, ilyen néma csend, és Lilla azt mondja, hát ez jó pár évvel ezelőtt volt, egy anya nem mond ilyet a gyerekeinek. Hát mondom, nem különösen, hogyha pszichológus, de mindegy, mondom egyszerűen. Most elpattantak az idegeim, úgyhogy szokta is mondani Zsolnika, hogy káromkodni csak akkor szabad, amikor már úgy érzed, hogy füstöl az agyad. És hogy igen, vannak olyan helyzetek, amikor nem minden idilli, mert valahogy szeretjük ezt a képet fenntartani, és talán ez a reziliencia lényege is, hogy oda tudunk állni szülőként, felnőttként, emberként, igen, ez vagyok, amúgy nagyon türelmes ember vagyok én is, de időnként egyszer csak elszakad a cérna, és akkor mondok egy hülyeséget, azt mondom, hogy sajnálom, na hát nem ezt akartam mondani, de hát ez most egy olyan történet, amit nagyon gyakran el lehet mesélni, sőt, hát aztán a gyerekeknek tesznek bele ilyen helyzetbe, mert mikor hozták el ezt a történetet? Hát amikor a katolikus érsekségen a püspök, ott az a legnagyobb funkció, a püspök?
Igen, igen, és fogadáson érsek? Voltatok.
Érsek? Nem tudom, az a legmagasabb valaki. Fogadott ugye ebéden, mondtam a gyerekeknek, itt most úgy viselkedik mindenki, mint Szűz Mária. Tehát leültök, senki nem szól semmit, mindenki szépen eszik, hülyeskedés nincs. Persze, hogy gyorsan összecserélték a savanyúságokat, hogy egy paprikát, meg egy uborkát átcseréltek, és ezt nagyon élvezték. És akkor az áhítat után Lilla megszólal, egyszer nekem az anyukám azt mondta, hogy kidob az autóból. Így történt az ebéd. És akkor a reziliens anyuka mondja, igen, hát ezt előadásokon is el szoktam mesélni. Nagyon mérges voltam, és láttam, hogy tehát annyira jól fogadták ott mind a nagy hivatalosságok. Nevettünk egy jót, ettünk tovább, ez van.
Eszembe jutott egy fogalom, és már nem csak a szülőkhöz, hanem hogyha már szóba került a belső gyermekünk, akkor mindannyiunknak is. Ez többször elhangzott már részedről korábbi adásokban. Ez pedig ugye az elég jó szülőnek a fogalma. És elég jó szülője nem csak a gyerekemnek lehetek, hanem elég jó szülője az én belső gyerekemnek is lehetek. És szerintem ez nagyon szépen kapcsolódik ehhez a gondolatkörhöz, amiről beszélünk.
Hát igen, ez is önismereti munka kérdése. De szerintem itt tényleg az a kérdés, hogy veszem-e a fáradtságot, hogy egyáltalán ezzel az egész belső gyerek kérdéssel foglalkozzak. Veszem a fáradtságot, hogy mondjuk végig gondoljam.
Hesznak tudok nem foglalkozni vele?
Persze.
Hát Anna egy korábbi adásban azt mondta, hogy azért nagyon nehéz nem tudomást venni róla.
Szerintem nagyon könnyű a szőnyeg alá is söpörni, mert a napi rutin egyszerűen elviszi a fókuszt. Aha. Tehát, hogy a tudatosság szerintem nem feltétlenül azért hiányzik, mert nem akarunk foglalkozni, hanem egyszerűen ez az automata pilóta bekapcsol, mert annyi napi teendő van, annyi megoldandó logisztikai feladat, főleg, hogyha kicsik a gyerekek, és én is még ebbe vagyok, mint Anna Mari. Nálam is a nagyon 10 éves ebben a... Hogy mondta a lányod, a pubertáns előtti időszakban.
Igen. Ezek csak a kamaszkor egyes jelei. Még nem vagyok kamaszkorban.
Igen, még mi is csak az egyes jeleit éljük annak a szépségével, és már
akkor
most...
te is kaptál miért, hogy egy anya nem mond ilyet, egy anya nem csinál ilyet.
Ó, hát persze. Én már most gyűjtöm a szakirodalmat a serdülőkorról, hogy felkészüljek. De hogy tényleg, főleg ilyen szakaszaiban az életünknek szerintem nagyon könnyű a tudatosságot csak úgy elengedni a sok logisztikai és egyéb feladat mellett, és ilyenkor jönnek elő azok a minták, amiket mi is magunkba szívtunk, szülőktől, nagyszülőktől, transzgenerációsan. Ilyenkor hallom vissza magamban is azokat a mondatokat, amiket én hallottam, és mindig megfogadtam, hogy én nem fogok soha kiejteni. És nyilván az én anyukám sem azért mondta, mert bántani akart, vagy rosszat akart, hanem valószínűleg ő is ezeket a mintákat hallotta, és ezek a korlátozó hiedelmek olyan sunyi módon észrevétlenül befolyásolják egyébként a döntéseinket, hogy nem is gondolnánk, és csak ha megnézzük a magyar szólások és közmondások tárát, tele van ilyenekkel, amik most itt nem a saját példámat fogom, hogy én miket hallottam, hanem mondjuk így workshopon szoktuk ezeket összeszedegetni. Ez a járt utat járatlanra ne cseréljé, addig nyújtózkodja még a takaródér. És akkor még sorolhatnám, hogy igazából sokszor észre se vesszük, hogy ezek valóban befolyásolni tudják azt, hogy magunkról vagy a lehetőségeinkről gondolkodunk. Szóval szerintem, amikor erről a belső gyermekről beszélünk, nekem ez arról szól, hogy veszem az időt és a fáradtságot, és végig gondolom tudatosan a saját működési mechanizmusaimat, a döntéseim mögött lévő motivációkat. Nagyon sokszor szerintem megint csak testi szinten érezzük azt, hogy hozunk egy döntést, és valahogy nem stimmel, hogy valahogy mégiscsak érezzük, hogy nem hallgatjuk meg nagyon sokszor a belső intuíciónkat, vagy azt az érzést, ami ott belül kalapál, hogy engedj ki, vagy vegyél észre. És nagyon sokszor elvárások vannak emögött, hogy olyan elvárásokat, vélt vagy valós elvárásokat cipelünk egészen pici gyerekkorunktól kezdve, amik szintén befolyásolják mindezt. Szóval nekem az én utamon ez a belső gyermek felfedezés, ez erről szól, hogy ennek megteremtem a teret, hogy ezt végig gondoljam. Nagyon sokszor egy krízis hozza el azt a pontot, hogy az ember kénytelen leülni és ezt végig gondolni kíméletlenül. Jó esetben az ember nem várja meg a krízist.
Még egy dolog eszembe jutott, egy kutatás, nem tudom, hogy olvastál erről, Heszna, hogy felmértek nagyon sok, mit tudom, 600-valahány, 13-14 év körüli gyereket, és ott, ahol ilyen jó kislányok meg jó kisfiúk voltak, ez negatívan korrelált a későbbi rezilienciával. Tehát, hogy annak örüljünk, ha ilyen rebelli, serdülőkorú gyerekeink vannak, mert ez a reziliencia tréningnek a része.
Nekik ezt lehet mantrázni egy pár évig, lehet ilyen 5-10 évig mantrázni.
Igen. És a másik dolog, ami egy nagyon jó hasonlat ehhez a belső gyerekkel való munkához, szerintem ezt is az egyik adásban elmondtam, hogy ez olyan, mintha mi lennénk a felnőtt, és vezetnénk egy autóbuszt, és a belső gyerekek azok ott ülnének hátul, egyik szomjas, a másik éhes, a harmadiknak hányni kell, a negyedik már nem bírja, és akkor tehetem azt felnőttként, ugye pont ebben az automata üzemmódban, hogy engem nem érdekel, én oda kell érjek hévízre este 8 órára, aztán mindenki intézze magát, hogy csináljon, amit akar. Vagy azt mondom, hogy megállok, és akkor az a gyerek, amelyik már türelmetlen, azt megnyugtatom, amelyik kell hányjon, azt meghánytatom, amelyik, mit tudom én, csintalanságokat követel, akkor azt szintén valahogy visszahozom oda, hogy legyen jelen, és ez lényegében szerintem ez egy ilyen napi munka kellene legyen, ugye a rutinunknak a része, hogy ez az érzelmi háztartás, mert hogy a krízis az tényleg az, amikor kijönnek ezek a mondatok, amikor már hülyeségeket kezdünk beszélni, ez egy ilyen nagyon jó felkiáltója, hogy ez a belső gyerek valószínű elfárad, vagy már ő se bírja ezt a strapát, a tempót és a reziliencia pont az, szerintem akár, hogy időnként szabad napot tudunk adni magunknak, időnként megéljük ezt a pizsama napot, mert hogy szeretünk így gondolkodni erről a kérdésről, hogy a reziliens ember az mindig reziliens, reggeltől estig és hétfőtől vasárnapig és minden évben, de hát egyszer csak elfáradunk, és már ahhoz is kell erőforrás, hogy ezeket a helyzeteket jól tudjuk kezelni.
Most eszembe jutott egy másik, szintén clickbaites cikk, szintén tőled idéztek, nem fogom tudni pontosan mondani, de a lényege az volt, hogy egy olyan gondolatot vettek ki egy nagyobb beszélgetésből, aminek egyébként tök jó a magja, és szerintem erről megéri beszélni, hogy várjuk a problémamentes életet, sőt szeretnénk egy problémamentes életet, és pont azt nem vesszük figyelembe, hogy az az élet, az nem jó élet. Tehát egy problémamentes élet, az nem jó élet. Nem idéztem jól, nem is volt clickbaites, de a lényege pontosan ez volt, mert látom, bólogatsz.
Abszolút igen, és köszönöm inkább, hogy nem ezt a hatásvadász megfogalmazást idézted. Igen, és olyan érdekes, mert ez megint a gyerekkor és a gyereknevelésnél kezdődik, hogy tényleg mindent megteszünk manapság mai szülők, ugye, hogy a gyereknek problémamentes legyen az élete, de hogy pont ezzel veszük el tőlük azt a lehetőséget, hogy a helyzetmegoldást, a problémamegoldást megtanulják, gyakorolják. És itt most nem csak arról van szó, hogy bekötöm a cipő fűzőjét helyette nyilván, hanem olyanokról is, hogy amikor valamitől fél, akkor nem elkerülöm azokat a helyzeteket vele, hanem megfogom a kezét, és megmutatom neki azt, hogy igen, bele lehet menni egy félelemmeteli helyzetben, át lehet élni a félelmet egy még fontosabb cél érdekében, és segítek neki felfedezni, hogy mi lehet az a cél, ami miatt megéri bevállalni ezt a félelmet. És akkor még tovább megyek, én ezt a példát mutatom neki, és elmondom azt, amikor adott helyzetben én félek, és bevállalom azt, hogy ő lássa. Itt nyilván életkornak megfelelően nem elárasztva, de én például a gyerekekkel nagyon sokszor beszélgetek arról, amikor valamitől félek, és elmondom neki, hogy hát most holnap lesz valami, amitől félek, és megmutatom azt, hogy ezzel nem az sem, hogy akkor azt az eseményt lemondom, elkerülöm, hanem belemegyek, és átélem a félelmet, és elmondom, hogy miért éri meg nekem azt a félelmet átélni. Tehát tudatosítom bennük azt, hogy lehetnek olyan célok, ami miatt igenis megéri megélni a félelmet. És ez gyakorlatilag így van, nagyon sok olyan helyzettel, itt jön megint a tudatosság, tudom, már nagyon unalmas vagyok, de hogy észrevenni azokat a helyzeteket a gyerek életében, amikor nem oldom meg helyette. Szerintem ez a legnehezebb. Nekem szülőként egyébként ez az egyik legnehezebb, hogy beleengedjem őket helyzetekbe, amik kihívások, nehezek, és visszafogjam magam, és ne oldjam meg helyette, vagy ne keressek segítséget, hanem inkább segítsek az ő erőforrásai tudatosításában, mert itt jön megint ugye a rezilienciának egy nagyon fontos ismérve, hogy ilyenkor olyan erőforrásokat tudatosítunk, amikről lehet, hogy nem tudtunk korábban.
Nem maradt más hátra, mint hogy nagyon szépen megköszönjük a Hotel Europa Fitnek, hogy lehetőséget biztosított erre a beszélgetésre és ennek a rögzítésére. Az Illa most ugye úgy kívánja, hogyha itt találkozunk. Először is önöknek, nektek, hogy itt voltatok és eljöttetek erre a beszélgetésre. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Ez nektek jár, így van, önöknek jár. És rajtam a sor, hogy megköszönjem. Hát akkor vendég először. Köszönjük szépen meg ABC sorrendben Algaui Hesznának. Köszi Heszna, hogy újra itt voltál az adásban. Remélem, hogy nem utoljára nem kell újra 2 évadot várnunk, hogy beszélgessünk. Nagyon köszi.
Köszönöm én is.
És mint mindig köszönjük szépen dr. Kádár Anna Máriának, hogy ismét itt volt velünk. Köszi Anna.
Én is köszönöm szépen, és köszönöm Heszna. És kiderült, hogy miután összekapcsoltunk Hesznával, ugye a valódi példaképek kapcsán, akkor ott még egyszer megismételtük az interjúnak egy részét, mert emlékszel, fontos volt nekem egy bizonyos részlet, akkor voltunk ugye a podcastben, meg most ősszel pedig az unitárius világtalálkozón fogunk ketten beszélgetni Kolozsváron.
És az Edison platform gondolkodói körének, és mindketten tagjai persze, vagytok, igen. Ugye erről
meg
is
még
van
sok minden másnak.
Adásunk. Erről is van egy adásunk, ha már kérdésként elhangzott, YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en még, Deezer-en, Podpad-en megtalálhatóak az És boldogan éltek epizódok. Szerkesztett formában, vágatlan formában pedig patreon.com/és boldogan éltek, ott hosszabb adások vannak fönn, ott fut az Életmesség című mini sorozatunk koncentrált, általában a hallgatók által felvetett kérdésekben, és a Patreonon lehet havonta 1 óra Annával konzultációt nyerni a támogatóinknak. Úgyhogy köszönjük szépen, akik hallgatnak bennünket, még egyszer köszönjük a személyesen jelenlevőknek, találkozunk majd legközelebb egy újabb és boldogan éltek beszélgetésben. Viszontlátásra, sziasztok!
Sziasztok!